Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük a 207. dicséretünk első versét Isten tiszteletünk kezdetén. A 207. dicséretünk első versét énekeljük. Nagy Isten, néked zeng az ének. Helyünket. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, aki esetleg elfeledkezett volna, attól azt kérjük, hogy a mobil telefonunkat kapcsoljuk ki, némítsuk le az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten, ha Isten éltet és akarja, kedden este 6 órai kezdettel fogunk bibliaórát tartani ima közösséggel. Azután jövő vasárnap lesz nyilvános találkozásunk, 8:30 órai kezdettel ima közösséget tartunk, és aztán 9:30 órai kezdettel pedig Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermekek számára gyermek Isten tiszteletet. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek azt, hogy a jövő vasárnap is vendég ige hirdetőnk lesz. Itt leszek én is, én vezetem az Isten tiszteletet, de az ige hirdetés szolgálatát Brian Boyd, észak-ír lelkész testvérünk fogja végezni. Akik már régebb óta tagjai a mi gyülekezetünknek, ők talán emlékeznek rá, hogy ő már volt egyszer itt közöttünk, és prédikált itt közöttünk. Természetesen fordítva lesz az Isten tisztelet, tehát akik nem tudnak angolul, ők is fogják érteni az ige üzenetét. És hogy ő hogy kerül ide, arról röviden csak annyit, hogy ezen a héten a Biblia Szövetség Egyesület Péceli székházában egy angol nyelvű biblia tábor fog zajlani, ahová lelkész testvérünk érkezik sok-sok fiatallal a gyülekezetéből, és ők vezetik ezt az angol nyelvű biblia tábort, és ennek a végén majd itt a mi gyülekezetünkben fognak hálát adni az elvett áldásokért. Tehát így készüljünk a jövő vasárnapra, és jöjjünk, legyünk itt, hallgassuk meg az igét testvérünk tolmácsolásában. Köszönjük az adományokat és az imádságokat és mindenféle szolgálatokat, amellyel a testvérek az elmúlt időszakban Isten ügyének fennmaradását támogatták itt a gyülekezetünkben is. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Most hitvallásunk tanítására figyeljünk alázatos szívvel. A Heidelbergi K.T. 32. úrnapját olvassuk, annak a kérdéseit és feleleteit. Békefi György főgondnok úr a mai olvasó ember közöttünk, és ez a K.T.-nak ez a szakasza, ami innen kezdődik, a háládatosságról szól, a keresztény ember háládatosságáról.
32. úrnapja, Heidelbergi K.T. 86. kérdése és felelete. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból, minden érdemünk nélkül, kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Azért, mert Krisztus, miután vére áram megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háladatosságunkat az ő jótéteményeiért, és így Isten dicsőítessék meg általunk. Továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyossakká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. 87. kérdés. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Semmiképpen nem. Mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
Kértek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, ez a mai nap is arra a te örök győzelmedre emlékeztet, amelyet ugyan megtámadott a sátán, de amelyet újra és újra bizonyítottál, legfőképpen a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által, akit előhoztál a halálból, feltámasztva őt a te dicsőséges jobbodra ültetted. Magasztalunk téged azért, mert győztes vagy, és magasztalunk téged azért, mert az Úr Jézus Krisztus által ebben a te győzelmedben részünk lehet nekünk is. Köszönjük kegyelmedet, amellyel hívogatsz bennünket ebbe a te győzedelmedbe az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük igédet, amelyet hirdettetsz nekünk alkalomról alkalomra, hogy hitet ébresszél a mi szívünkben, hogy ezt a bizalmat, amit ott megszültél, ébren tartsad. Áldunk és magasztalunk téged azért a munkáért, amellyel értünk és bennünk munkálkodsz. De megvalljuk előtted őszintén, hogy olyan csekélyke, ami hálánk, mindazért a nagy jótéteményért, amellyel te hozzánk fordultál és fordulsz. És azt szeretnénk kérni, hogy bocsáss meg nekünk minden némű hálátlanságunkat, és ébresztél rá bennünket arra, hogy mennyi mindennel tartozunk mi te neked, a te jóságodért és szeretetedért. Hozzál ki bennünket önző életünkből, a magunk körül forgó életünkből. Hozzál ki bennünket abból a magatartásunkból, hogy csak a ma érdekel bennünket az, ami látható, és formáld olyanná mi életünket, amely te rólad az örökké valóról szól, amely az örökké való értékek köré rendeződik be. Tanítsál bennünket ma is a te igéd által, vonjad a mi figyelmünket, és vonjad a mi egész életünket egyre jobban, egyre közelebb oda magadhoz. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljünk Zsoltárt, a 138. Zsoltárunkat keressük ki, és ezt a Zsoltárunkat énekeljük 4 versével, a 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. szívem, én Istenem hirdetem nevet. Dicsérlek Istenek felett, én tégedet, mert azt érdemled. És a te szente gyászodban, imádkozván nevet tisztelem. Áldásodra én kész vagyok, hálát adok neked, Istenem. Öregből nagy dicsőséget, mert megtiszed, amit megmondasz. Ha könyörgök énségemben, engem menten meg szabadíthasz. Téged minden földön lakok, nagy királyok Uram dicsérnek, mert szent igéd tiszta voltát, igazságát eszükbe vették. Ez urat ki felségesen, csodát teszen fel. Mondván nagy ő dicsősége, és ereje őt azért áldják, mert ma ül nagy magasan, de lát nyilván alatt valókat. Élesen, mint fent, mind alant, minden némű szükségemben, éniségemben megerősítesz. Láttukra ellenség innek, kék gyűlölnek, engem megmentesz. Amit az Úr egyszer végez, az jó véghez megyen mindenütt. Jó kedved megáll, ne hagyd el, sőt végezd el kezed munkáit.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg most Istennek írott igéjét, úgy, ahogy írva található ez heti zsoltárunkban, a 18. zsoltárban. A 18. zsoltár egészét felolvasom, egy hosszabb zsoltár ez, hallgassuk figyelmes szívvel. A karmesternek, Dávidé, az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta: szeretlek, Uram, erősségem. Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei. Pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. Segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallott a hangomat templomában. Kiáltásom a fülébe jutott. Megrendült és megrengett a föld. A hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne. Lehajlította az eget és leszállt, homály volt lába alatt, kerubon ülve repült, szelek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte lévő fényözömből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes parázssal. Dörgött az Úr az égben, mennydörgött a felséges, jégesővel és tüzes parázssal. Kilőtte nyilait és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak a vizek medrei, feltárultak a világ alapjai dorgálásodtól, Uram, haragott szelének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem, hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent. Minden törvényére ügyeltem, és rendelkezéseitől nem tértem el. Fedhetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől. Igazságom szerint jutalmazott meg az Úr, kezem tisztasága szerint, amit jól lát. A hűségesekhez hűséges vagy, a fedhetetlen emberhez fedhetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevély tekintetűeket megalázod. Mert te gyújtasz nékem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok. Ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem, ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, jobbot támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim. Üldözöm és utolérem ellenségeimet, nem térek vissza, míg nem végzek velük. Szétzúzom őket, nem tudnak fölkelni, lábam elé hullanak. Fölruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted támadóimat. Megfutamítottad ellenségeimet és gyűlölőimet, elpusztíthattam. Kiáltoznak, de nincs szabadító. Az Úrhoz kiáltanak, de nem válaszol. Összezúzom őket, mint a szél hordta port, taposom, mint az utca sarát. Megmentesz engem a lázadó néptől, népek fejévé teszel engem. Olyan nép szolgál nekem, amelyhez nem volt közöm. Engedelmesen hallgatnak rám, idegenek hízelegnek nekem, mert elepettek az idegenek, és reszketve jönnek elő rejtekükből. Él az Úr! Áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem! Bosszút áll, értem az Isten, és népeket rendel alám. Megmentesz ellenségeimtől, sőt támadóim fölé emelsz, és megszabadítasz az erőszakoskodóktól. Ezért magasztallak, Uram, a népek között, és zsoltárt éneklek nevednek. Nagy győzelmet ad ő a királynak, hűséges marad fölkentjéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké.
Kedves testvéreim, eheti zsoltárunk egy szabadult ember csodálatos bizonyság tétele. Ahogy hallhattátok is, és olvashatjátok is a zsoltár bevezetőjében, a szerzője ennek a zsoltárnak Dávid. És ahogyan itt a Biblia szerkesztők az új fordításban jelölték is, ez a zsoltár, ennek bizonyos elemei Sámuel második könyvének 22. fejezetében szintén megtalálhatóak. Mondhatnánk, hogy ez különösen is hangsúlyos része a Szentírásnak, mert kétszer is benne van a Szentírásban. Ez a hosszú zsoltár, amelyet azért most egyben fölolvasva a hosszúnak tartottok, de bátorítok benneteket, hogy ezen a héten vegyétek újra és újra elő, és olvassátok el. Alapvetően három nagy szakaszból áll. Az első 20 versben Dávid beszámol az ő korábbi helyzetéről, és arról, hogy miként szabadította őt meg az Úr. Aztán a 21-től a 31. versig terjedő részben arról tesz bizonyságot, hogy miért várhatta ő azt, hogy az Úr őt meg fogja segíteni. És végül a zsoltár maradék részeiben azt láttatja, hogy Isten további szabadító cselekedetét várja, sőt, abban egészen biztos, és nincs afelől kétsége, hogy Isten őt nem csak ki szabadított ebből a szorult helyzetéből, hanem meg is fogja most már tartani ebben az ő megszabadított állapotában. Ennek a zsoltárnak az alapján ma 4 üzenetet szeretnék a kedves testvéreknek átadni. Az első üzenet az, hogy ne hagyjuk az Úrral megélt tapasztalatainkat feledésbe merülni. Ma a széleskörű kommunikáció korszakában állandóan beszélünk és írunk. Ha az ember kimozdul az utcára, fölül a tömegközlekedésre, akkor azt látja, hogy mindenkinek a fülén van a telefon, vagy egy kis fülhallgató. Sokszor múlt héten is találkoztam valakivel, aki ott beszélgetett. Az hittem először, hogy magába beszél, aztán rájöttem, hogy telefonál, csak a másik oldalon volt a fülébe a beszélgető készülék. Aztán mindenki csetelget, írogat állandóan. Ugye most már ott tartunk, hogy a kreszben is szabályozni kell, hogy hát mit nem lehet együtt csinálni. Nem lehet együtt vezetni, meg csetelgetni. Ugye? A lényeg az, hogy állandóan beszélünk és írunk. A beszédünk és írásaink döntő része azonban, valljuk meg őszintén, hogy lényegtelen dolgokról szól. Hatalmas összekeverése zajlik a világunkban az értékesnek és az értéktelennek, és így a hétköznapi ember egyre képtelenebbé válik arra, hogy különbséget tegyen. Most már olyan dolgokra mondjuk, hogy fontos, amik egyáltalán nem fontosak. Egyáltalán nem fontosak. Írunk, mert azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, egyáltalán nem fontos. Nem történne semmi, ha nem írnánk. De úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos. Sajnos a lényeges dolgok kárára történik ez, mert így a lényeges dolgok nem kapják meg a maguk kiemelt szerepét és helyét a kommunikációban. Nyilván egyfajta tudatos döntés áll emögött. Tessenek megnézni egy híradót, ahol össze van keverve egymással a háború, egy kutyának vagy macskának az elütése, az erdőtűz, az, hogy kinek éppen milyen fájdalmai vannak, melyik sztárnak éppen milyen ügyes baj és problémái vannak, minden össze van keverve egy üvél, úgyhogy ne lehessen különbséget tenni, hogy hol van a fontos, és hol van a kevésbé fontos. És ez mindig annak a kárára megy, hogy ami nagyon fontos volna, az elsilányul, valahol beolvad és megsemmisül. Ha az Úr gyermekei vagyunk, akkor arra bátorítalak benneteket, legyen gondunk arra, hogy amit az Úrral megéltünk és megtapasztaltunk, mert a hívő számára ez az igazán fontos dolog, az ki legyen mondva és le legyen valamilyen módon írva, vagy meg legyen örökítve. Mert ennek van értéke és ereje, amit az Úrral megélünk és megtapasztalunk. Nem csak a magunk számára van értéke és ereje, akik átmegyünk ezeken a megtapasztalásokon, hanem mindazok számára is, akik erről értesülnek. Akár úgy, hogy leírjuk, akár úgy, hogy elmondjuk számukra ezt. Tehát arra kérlek benneteket, vessünk számot nap mint nap, hogy mit tapasztaltunk meg az Úrral, mit éltünk meg az Úrral, és mit adtunk abból tovább. És ezt azért helyezem a szívetekre, mert fontolóra kell vennünk, hogyha Dávid nem tette volna ezt több ezer évvel ezelőtt, akkor ma nem olvashatnánk ezt a Zsoltárt, és nem vehetnénk belőle lelki épülést. Nagyon fontos dolog. Tegyük meg, tegyétek meg. Tegyünk bizonyságot arról, amit Istennel átélünk, szomszédoknak, családtagoknak. Vagy ha nem hallgatják meg, akkor legalább írjuk le, küldjük meg egy e-mailbe, egy levélbe. Használjuk jól azokat a lehetőségeket, amiket a világ biztosít a mi számunkra, azzal, hogy hasznossal, értékessel töltsük meg. A második üzenet, amit közvetítek felétek, azoknak szól, akiknek tulajdonképpen ez az egész Zsoltár szól, és amiről ez az egész Zsoltár szól. Akik az Úrért szorult helyzetbe kerültek és kerülnek, azok vegyék a szívükre azt az üzenetet, hogy nincs az életben olyan kitaszítottság, amelyből az Úr végül ne volna képes megszabadítani az őt félő embereket. Testvérek, ez a Zsoltár célzottan az Isten félő emberekhez szól. Azokhoz, akik magukat Isten félő, hívő és kegyes embereknek tartják. Az ilyen emberek is kerülhetnek a hitük, az Úrhoz való ragaszkodásuk miatt nagyon szorult, kitaszított, végletes helyzetekbe. De Dávid arról tesz bizonyságot nekünk, hogy nincs olyan kitaszítottság és mélység, amelyből az Úr az ő híveit ne tudná kiszabadítani. Az 5. és a 6. versekben Dávid olyan élethelyzetről beszél, amelyben minden emberi remény szerte foszlik. Képeket használ Dávid. Azt mondja, hogy kötelek csavarodtak rá. Áradat vette őt körül. Csapdák között éli az életét.
Ő az Úrral járt, majd később még erről is szólok, és fontos, hogy tudjuk, hogy az Úr miatt került Dávid ebbe a válságos helyzetbe. Azonban ebben az emberileg lehetetlen helyzetben is maradt egy lehetősége. Mert az Isten félő embereknek mindig marad egy utolsó lehetősége. A 7. versben azt mondja Dávid, szükségemben, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. Jó, ha ez nem az utolsó helyen van az életünkben, főleg ha Isten félőnek mondjuk magunkat, akkor jó, ha már reggel megtesszük ezt, és ez az első szavunk az Úrhoz, hogy őt segítségül hívjuk, de ha Isten félők vagyunk, akkor előbb-utóbb be fogunk szaladni olyan élethelyzetekbe, vagy talán benne is vagyunk olyan élethelyzetekben, ahol azt közvetítik felénk, hogy nincs tovább. Az Isten félő embernek mindig van tovább. Ott, ahol az emberek szétteszik a kezüket, és azt mondják, most már nincs mit tenni, nem lehet semmit tenni, ott nekünk, Isten félőknek tudnunk kell azt, amiről itt Dávid beszél, hogy a mi szükségünkben és nyomorúságunkban az Úrhoz kiálthatunk. Nekünk mindig van egy utolsó utáni lehetőségünk, és egy utolsó utáni megtapasztalásunk is. A Biblia és a tapasztalata szerint az ember a halállal szemben nem képes megállni. A legnagyobb ellenségünk, és mivel a Biblia azt mondja, hogy a halál a mi bűneink következménye, ezért nem vagyunk képesek legyőzni sem. Nem fogják megtalálni az örök élet elixírjét soha a földön, mert amíg az ember nem képes a bűnnel leszámolni az életében, addig a bűn mindig termi a halált elválaszthatatlanul. Nos, a halál közelében mi hívők is megrettenünk. Mert ott elveszni látszik mindenünk. Az ember lebénul és tehetetlenné válik. De Dávid megtanít most bennünket arra, hogy oda menekülhetünk az Úrhoz. Emlékeztet bennünket is az utolsó lehetőségre. Az Úrhoz kiáltottam. Dávid, és szeretném, ha ezt jól látnánk, az Úrért került ilyen helyzetbe. Saul többszörösen az életére tört. Miért? Azért, mert Saul tudta, hogy Dávid az Úr felkentje. Dávid lesz az ő utóda a trónon. És mivel Saul már nem szerette az Urat, ezért nem tudta elfogadni Isten döntését sem. És úgy gondolta, hogy majd ő keresztbe tesz annak, amit Isten eldöntött. Dávid az Úr miatt volt ebben a helyzetben. Végtelenül kiszolgáltatottan. A halál közelében, napról napra. De mit mond nekünk? Azt mondja, az Úrhoz kiáltottan. Testvérek, olyan sokan vannak, akik ezt meg sem próbálják. Mi megtesszük-e? Tudjátok, hogy az Úr az ő szabadítását miként viszi véghez, abban nekünk nem kell okoskodnunk. Ennek a Zsoltárnak van egy nagyon költői része, aki figyelte, az hallhatta, pontosan az a rész, ahol Dávid leírja az Úrnak a szabadítását, és mindenféle képeket használ. Ezzel Dávid azt üzeni meg nekünk, hogy nem kell okoskodnunk azon, hogy az Úr miként viszi véghez az ő szabadítását. Mert tudjátok, a legtöbben azért nem hívják az Urat segítségül, sőt, sokan az Úrért való szenvedésbe inkább elhagyják az Urat, mert okoskodnak. Hogyan lenne képes engem Isten megszabadítani? Mit tudna ő tenni, hogy én ebből a lehetetlen helyzetből kikerüljek? Én sem látom a kiutat. Hiszen ha látnám a kiutat, akkor rálépnék, és akkor haladnék rajta. Testvérek, ilyenek vagyunk mi emberek, és sokszor mi hívők is. Hogy nem hívjuk segítségül az Urat, mert okoskodunk. De ez a Zsoltár arra tanít meg bennünket, hogy a mi dolgunk az, hogy hittel hívjuk csak segítségül az Urat. Hogy ő hogy fog megszabadítani? Hogy ennek mi lesz a módja? Az maradjon az ő dolga. A Zsoltár nem arra buzdít bennünket, hogy találd ki, hogy te az Úrért szenvedett, súlyos helyzetedből hogyan fogsz kiszabadulni. A Zsoltár arra tanít, hogy hívjad őt segítségül. És bízzál benne, hogy ő majd elvégzi a szabadítását olyan módon, ahogyan ő akarja. És ezt te nem tudod. Isten megmozdíthatja az eget, Isten megváltoztathatja a világpolitikát, Isten megváltoztathatja a másikat egy perc alatt. Isten mindig olyan dolgokat tesz, testvérek, amikre mi nem vagyunk fölkészülve, mert nem is lehetünk fölkészülve. Mert amit Isten tesz, hadd mondjam így viccesen, az nem a mi eszünkhöz való. Az nem a mi eszünkhöz való. Nem tudjuk mi az Isten útjait. Csak nézegetjük, olykor elhitetjük magunkat, hogy értjük, hogy Isten mit, miért csinál. De amit az Isten cselekszik, testvérek, az nem a mi eszünkhöz való. Maga elmondja ezt, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Én nem olyan vagyok, mint ti. Bátorítalak benneteket arra, hogy hívjuk segítségül az Urat. Amikor ő miatta és ő érette szorult helyzetbe keveredünk, és hagyjuk rá, hogy ő a maga szabadítását elvégezze és megadja. A harmadik dolog, amiről szólok, nem mindenki számára felemelő. Ugyanis Dávid arról is szól, hogy a maga részéről az Úrral való kapcsolat nem abban merült ki, hogy amikor bajban volt, akkor segítségért kiáltott. A 26. versben azt mondja Dávid, a hűségesekhez hűséges vagy. Ahhoz, hogy Isten szabadítását újra és újra átélhessük, testvérek, ahhoz hűségesnek kell lenni, és hűségesnek kell maradni. Dávid azt írja, hogy bajba jutása alatt, de már előtte is, tiszta volt a keze, vigyázott az Úr útjára, nem hagyta el hűtlenül Istent, ügyelt törvényeire, rendelkezésétől nem tért el, fedhetetlen élete volt, őrizkedett a bűntől. Kicsit nagyképű dolognak hathat ez, ami számunkra, de bizonnyal így volt ez. Szóval Isten szabadítása nem úgy van, hogy én akármit csinálhatok, mert majd végül segítségül hívom az Urat, aki jön, megsegít és megszabadít. Testvérek, akinek nincs napi tiszta élete és kapcsolata az Úrral, az nem fogja az ő szabadítását sem meglátni. Az Úr az önmaga dicsőségére adja a szabadítását, mert abban mindig ő dicsőül meg, hogy az övéit megszabadítja, de még az övéinek sem hagyja, hogy visszaéljünk az ő kegyelmével. Nagyon fontos része a mi egyházunk hitvallásának az a rész, amit ma a 32. Úrnapon elkezdtünk olvasni. Ami arról szól, hogy hogyan kell hálásnak lennünk Isten szabadításáért.
És már itt elhangzott az, hogy mi nem érdemek miatt vagyunk hálásak, hanem azért vagyunk hálásak, mert Isten megdicsőült abban, hogy megszabadított bennünket a bűn hatalmától, és mi azért vagyunk engedelmesek neki. Azért vagyunk olyanok, mint Dávid, tiszta kezűek, az Úr útjaira vigyázók, akik nem hűtlenek, akik ügyelnek törvényeire, akik rendelkezéseitől nem térnek el, akiknek fedhetetlen az élete, akik őrizkednek a bűntől. Azért vagyunk ilyenek, mert hálásak vagyunk Istennek. Mert Isten jót tett velünk. Isten nem hagyja, hogy visszaéljünk a kegyelmével. Akkor fog bennünket segíteni, testvérek, és akkor is úgy lesz újra és újra a miénk, az ő szabadításának megtapasztalása, hogyha az életünket oda adjuk neki. Tudjátok, megkísért bennünket az, hogy amikor bajba jutunk, akkor kampányszerűen kezdünk az életünkben arra odafigyelni, hogy Istennek valami tetsző dolgot csináljunk. Akkor jövünk a templomba, akkor adakozunk, aztán amikor elmúlnak a vészes idők, akkor mindjárt alább hagy a lelkesedésünk. Isten kegyelmével nem lehet visszaélni, és nem lehet vele játszani. Dávid maga mondja el ebben a Zsoltárban azt, hogy vannak ugyan, akik segítségül hívják az Urat, de nem hallgatja meg őket az Úr. Nem hallgatja meg őket az Úr. Testvérek, aki Istennel való kapcsolatot nem veszi komolyan, az hiába kiáltozik az Úrhoz. Annak az Úr nem fog segíteni. Megdöbbenve láttam az elmúlt héten a televízióban egy híradást egy németországi gyülekezetről, amelyik azzal akarja Németország népét Istenfélelemre tanítani, hogy a bűnös dolgokat kiállítja a templomba. Olyan kiállítást csináltak egy német evangélikus templomba, ahol paravánnal eltakarták az egyik festményt, ami homoszexuálisoknak a nemi életét mutatja be. Értik a testvérek, behoztak a templomba egy ilyen kiállítást, aztán eltakarták, hogy a kiskorúak ne lássák ezt feltétlenül, automatikusan. Testvérek, egy ilyen gyülekezet akarja azt, hogy az emberek hívják segítségül az Urat? A kegyelemmel nem lehet játszani. Isten a bűnre azt mondja, hogy az bűn. Nem lehet azt mutatni az embereknek, hogy ti nyugodtan vétkezzetek, és hívjátok segítségül az Urat, mert ő majd jönni fog. Ez nyilvánvaló hazugság. Azt mondja Dávid nekünk, hogy ahhoz, hogy valaki az Úr segítségét hatásosan megtapasztalja újra és újra, ahhoz oda kell szánnia magát Istennek. Hogyan? Hadd ismételjem újra, mert kigyűjtöttem itt. Azt mondja Dávid, tiszta volt a kezem. Vigyáztam az Úr útjára. Nem hagytam el hűtlenül Istent. Ügyeltem törvényeire. Rendelkezéseitől nem tértem el. Fedhetetlen volt az életem. És őrizkedtem a bűntől. Nem azt jelenti, hogy Dávid hibátlan ember volt, mert tudjátok velem együtt, hogy nem volt hibátlan ember. De Dávid azt mondja, ez volt az én életemnek az alapiránya. Így döntöttem. Ezzel összefügg az Isten segítségének a megtapasztalása is. Ha nem adjuk magunkat oda, akkor majd azok közé fogunk tartozni, akik segítségül hívják az Urat, de az Úr nem hallgatja meg őket. Akik reménykednek, de hiába valóan reménykednek, mert Isten nem fogja őket megsegíteni. Végül a negyedik dolog az, amit megtanulhatunk-e Zsoltárból, hogy Isten részéről nem csak a szabadítás van elkészítve az őt félők számára, hanem az is, hogy felemelje és megszilárdítsa az övéit.
Tehát Isten nem csak kiemel a gödörből, ahová ő miatta taszítottak, hanem végül Isten felemeli a benne bízókat. Noha Dávid először Saul, majd később fia, Absalom által is üldözött lett, úgy látszott, nem lesz és nem marad övé a trón, amelyre Isten méltatta, mégis végül király lett, és király lett újra, amikor Absalom az ő fia föllázott ellene, sőt, Dávid királyként halt meg. Isten felemelte, és megszilárdította. De még ennél is többet tett vele. Mert Isten Dávidnak örök királyságot adott. Az örök életbe emelte. És ez a felemeltetés, amiben végül Dávidnak része lett, minden világi magasságnál feljebb való dolog. A mennyei üdvösség, az Isten királyságába, uralkodásába való részesedés, testvérek, minden világi magasságnál feljebb való magasság. Isten népének tudnia kell tehát, hogy az Úr végül a menny magasságába emeli övéit, ahol ellenségeinek és a halálnak sem lesz szava. Szóval, ha a földi dimenziók között nem is adatik meg minden Isten félőnek az, ami Dávid királynak megadatott, az annál sokkal nagyobb örök magasság, uralom, felemeltetés minden hívőnek jutalma és sorsa. Ne keverjük össze a múlandót a múlhatatlannal. Én annyi emberrel találkoztam már, akik magukat hívőnek mondták, de a múlandó értéket többre tartották a múlhatatlan értéknél. Ne legyünk ilyenek. Szóval, ha Isten itt a földi életünkben nem is állít föl, és nem is szilárdít meg bennünket olyan erősen, mint ahogy ez Dáviddal kegyelmesen megtette, azért soha ne tartsuk ezt többre, mint azt, hogy végül az örök magasság és felemeltetés lesz minden hívőnek a jutalma. Olyan magasság, olyan felemeltetés, olyan királyságban való részvétel, amely megrendíthetetlen. És ennél csodálatosabb és nagyobb érték egy hívő ember számára, testvérek, nem lehet. Nem lehet. Kedves hívő testvéreim, az Úr hűséges maradt Dávid utódaihoz, és hűséges is marad Dávid utódaihoz. Ezzel fejeződik be ez a Zsoltár. De szeretném a szívetekre helyezni azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten hűséges marad minden zsidóhoz, hanem azt jelenti, hogy Isten hűséges marad a benne bízókhoz. Mert ez a Zsoltár egy Istenben bízó ember bizonyságtétele. És azzal fejeződik be ez a Zsoltár, hogy akik Dávidhoz hasonlóan bíznak Istenben, azok számíthatnak arra, hogy Isten hozzájuk is hűséges marad. Ha tehát nehézségek és kitaszítottság is ér az Úr miatt, éljünk és maradjunk meg ebben a hűségben minden körülmények között, mert akik megmaradnak az Úrhoz való hűségükben, azok nem hiába fogják várni az ő szabadítását, és nem hiába fogják várni az örök életet. Adja nekünk az Úr szükségeink szerint mind a kettőt. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva énekeljünk, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. A 464. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretünknek, a 464. dicséretünknek énekeljük az első három versét. ó mi kegyelmes Krisztusunk! Krisztusunk, ki vagy nékünk igazságunk, békességünk és váltságunk, halld meg kérünk imádságunk. Mi szívünket, kegyes Isten, igaz hitben, reménységben, kivált képen erősítsen, hogy bízhassunk csak Te benned. Te Isteni jó voltodat, ismerhessük hatalmadat, melyet hozzánk megmutattál, mikor érettünk áldozál. Foglaljuk el helyünket, és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Még inkább magasztalunk téged a te győzelmedért, Úr Jézus Krisztus, és azért, hogy kegyelmedből ebbe a győzelembe hívsz meg és avatsz be bennünket. Köszönjük te neked azt, hogy nem kell félnünk és rettegnünk, ha te miattad, a hozzád való hűségünkért baj és szenvedés ér utol bennünket. Köszönjük, hogy most bátorítasz bennünket arra, hogy hívjunk csak segítségül téged, és tiszta életet élve bízzunk és reménykedjünk abban bizton, hogy te jössz és megmentesz bennünket. Köszönjük te neked azt, hogy nincs előtted lehetetlen helyzet. Köszönjük, hogy nincs olyan helyzet, amelyből te ne tudnál szabadulást adni. Nincs olyan helyzet, amelyet le te tudnál győzni, amelyben meg ne tudnád fordítani a dolgok menetét. Adjad, hogy ezzel a hittel tudjunk te reád nézni szüntelen. És ugyanakkor kérjük a te bocsánatodat azért, mert sokszor csak a te jóságodat akarjuk kiérdemelni azzal, hogy időnként odafigyelünk te reád. Fordítsd meg a mi életünket, hogy hálánk jele legyen a mi engedelmes életünk. Éppen ezért arra kérünk, értesd meg velünk újra és újra annak a cselekedetnek nagyságát és felfoghatatlanságát, amellyel te kiszabadítottál bennünket a kárhozatból, a bűn uralma alól. Engedd, hogy megértsük a te titkodat, Úr Jézus Krisztus, és ez indítson bennünket hálára. Köszönjük neked az örök élet ígéretét, a te királyságodba való emeltetésünket. Köszönjük, hogy az elvehetetlen, örökké való, igaz, valós királyság lesz, amelyben nekünk is részünk lehet. Kérünk, így őrizzél meg bennünket a hitben, és segíts, hogy ebben a világban azt tartsuk értékesnek, ami veled kapcsolatos. Taníts meg bennünket mindezekről bizonyságot tenni, mindezeket örökül hagyni azoknak, akik meggyengültek a hitben, vagy akik még nem is ismernek téged. Így formáld és alakítsd a mi elkövetkezendő élet, időnket, napjainkat, amelyeket kegyelmedből nekünk ajándékozol az elkövetkezendő héten is. Amen. Folytassuk könyörgésünket a magunk csendjében.
Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, imádkozunk közösen is, úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük Isten tiszteletünk záró dicséretét. A 821-es dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük három versét. 821-es dicséretünk első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja úgy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei. Mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi. Szeretetben összeforva, egy közös test tagjai. Tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, s halt megértünk, jó Urunk. Fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint Atyáddal egy Te vagy. Míg egyé lesz benned végre, minden szív az ég alatt. Míg szent lelke, és napunk, s a világ meglátja végre, hogy nap.